radiokafé98.hu, és továbbra is kávézó a világ végén. Vendégeim még mindig Tóth Marcell és Kieni Milán Dániel, a SolarKit Magyarország tulajdonosai, és hát a napelemes helyzetről, illetve a napelemes jövőről, megújuló jövőről beszélgetünk, és fölmerült bennem az a kérdés, mint már meglévő napelemes, hogy most ezzel a rendelkezéssel mi van akkor, ha én bővíteni szeretném. Ugye nekem van egy rendszerem, van egy inverterem, és mondjuk én esetleg még valahová ide-oda fölpakolnék még egy-két panelt, azt egyetem meg tudom én tenni, vagy az most már akkor erre nincs lehetőségem?
Ez egy remek ötlet egyébként, már korábban is sok ilyen ügyfelünk volt, aki bővített, és eleve így adtunk el rendszereket nagyobb inverterrel, hogyha a tetőfelület későbbiekben rendelkezésre állt. Úgyhogy a jó hír az, hogy akár az ipari projektekben is egy 10-20%-kal mindig túl van méretezve az inverter névleges teljesítménye, hiszen akkor így akár a délelőtti, délutáni órákban is csúcsra lehet járatni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy remek ötlet, és mi is tervezünk azért erre egy kampányt, hogy a már meglévő napelemes rendszereket egy kicsit bővítsük. Ez azt is jelenti, hogy ő bekapcsolhat valamilyen alternatív fűtési megoldásokat. Tehát édesanyáméknál elkezdtek jobban klímákkal fűteni, norvég fűtőpaneleket vettek, és az akkor megtermelt plusz energiát így tudták elhasználni. Vagy sokaknak ugye utólag jut eszébe esetleg egy villanyautó vagy hibrid autó beszerzése, amit azért otthon töltenek, és azt néha tudják napközben is tölteni, tehát itt klasszikusan az önfogyasztást tudják beállítani, vagy úgy időzítik egy ilyen kis okos kütyűvel, hogy amikor termel jó napelem, akkor a töltés felgyorsuljon, és több energiát kapjon az autó akkumulátorra.
Ez jó hír, tehát nem kell külön engedélyt kérni a bővítéshez, az engedély már megvan, az működik, a lényeg az, hogy az inverter ezt elbírja, és hogy általában elbírják.
Így van, így van.
Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy Marcell helyesen említette a 10-20%-ot, egészen 30-40%-ig föl szoktak menni az ipari rendszerekben a fejlesztők. Ez egy kicsit extrém, de mondjuk a 20% az egy nagyon jó szám. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy egy tető az sosem ideális tájolásban, és nagyon ritkán van ideális dőlésszögben és tájolásban. És az optimális tájolás, tehát a déli tájolás és nagyjából ez a 35 fokos dőlésszög esetében egy ilyen 20-30%-os túlhúzás az ipari rendszereknél az egy standard dolog. Viszont egy lakossági ügyfél, akinek mondjuk esetleg kicsit keletre vagy kicsit nyugatra állnak a panelei, vagy esetleg vannak északi felületei is, ott hiába van 6 kW vagy akár 20%-kal 7,2 kW egy 6 kW-os inverteren felrakva, ő nyugodtan elmehet akár 50%-ig is. Nagyon extrémnek tűnik, de azt kell megnézni, hogy a Huawei, vagy amelyik, vagy Fronius, vagy bármelyik inverter applikációjának a haranggörbéje, a termelési haranggörbéje az hogy néz ki. Tehát, mert ugyanis, hogyha a mostani termelésével a 6 kW-os inverter teljesítménynek a 6 kW-os maximumát nem éri el, akkor a haranggörbének még levágása sem lesz, tehát a tetejét nem fogja leskalpolni az inverternek a maximált AC teljesítménye.
Tehát nem éri el azt, nem a maximális teljesítményt.
Igen, de attól sem kell megijedni, hogyha eléri. Tehát az ipari fejlesztésekben mindig az volt a szempont, hogy a nettó befektetésünk és a nettó eredményünk volt úgymond a szempont. Tehát, hogyha elveszítettünk mondjuk 1-2 kWh-t a csúcstermelésben, mert túlléptük a 6 kW-ot, az inverter akkor leszabályoz 6 kW-ra, de már reggel és még késő este is sokkal nagyobb volt a termelésünk a görbének, a termelési görbénknek a korai és a késői fázisában, akkor a kettőnek az egyenlege volt az, vagy van a kettőnek az egyenlege az, ami meghatározza azt, hogy megírje további paneleket feltenni a tetőre. Tehát én azt gondolom, hogy az első szabály az inverter marad, a stringeknek el kell bírni a napelemeknek a feszültségét, ezt szakember kell megvizsgálja, illetve meg kell vizsgálni a pénzügyi oldalról is, hogyha ez a kettő feltétel teljesült, akkor vajon a maximális számú panellel az adott tájolás mellett várhatóan milyen termelés többlet érhető el. Erre mi képesek vagyunk különben, ilyen szemlélettel áttekintve, akár azt is el tudom képzelni, hogy valaki 1-2-3 kW-ot egy 6 kW-os rendszerre még rá tud pakolni, anélkül, hogy azt mondanánk, hogy nem éri meg.
És nagyon szép garázsbeállókat tudunk építeni.
Én pontosan egyébként, tehát ez, én is ebben gondolkodom, hogy esetleg egy garázsbeállós annak a tetejére, és akkor az ember két funkciót tölt be akkor a dolog egyszerre. Még az inverterekre egy fontos kérdés, ami azért sokszor fölmerül, láttam, hogy a videómhoz kapcsolódóan is volt, aki kérdezte, és én is láttam, hogy ugye vannak néha ilyen kis kihagyások, hogy az, ugye, hogy az igaz, hogy ha mondjuk a hálózat ugye telítve van, akkor az inverter az lekapcsol, és akkor olyankor nem termel egyáltalán a napelem, tehát ezért vannak ezek a kihagyások?
Számtalan oka lehet ezeknek a tüskéknek, tehát a tüskéket okozhatja például egy rövid ideig fennálló árnyékhatás, okozhatja valóban a feszültségnek a túlzott megnövekedése az adott kisfeszültségű trafókörzetben, és talán ez a kettő fő ok van. Ha mondjuk van egy ág, ami rendszeresen így a szél által fújja a szél, és a panelek fölött így tornázik, az mondjuk okozhat ilyen tüske jellegű jelenséget, és valóban amúgy a feszültség szint megemelkedése is egy bizonyos tartományon felül is okozhat inverter teljesítménycsökkenést, akár leállást is.
Mi van akkor, ha áramszünet van, és nekünk van napelemes rendszerünk, akkor leáll az áramtermelésünk?
Igen. Ez egy biztonsági előírás. Tehát ez azért kell, mert hogyha az áramszünet egy tűzeset miatt alakul ki esetleg, akkor a tűzoltókat ne rázza meg az áram, amire úgy gondolják. Tehát, hogy ha áramtalanítanak egy körzetet, akkor ne legyen mégiscsak ott áram a körzetben.
De ugye ezt a technológiát említettem, ilyen rendszereket telepítünk, ahol a backup box és akkumulátor segítségével a kritikus fogyasztói kört azt még el tudjuk látni.
Tehát nem lép ki áram a mérési ponton kívülre.
Így van.
Itt most ugye a hazai piacot néztük, ahol egy kicsit így belassult akkor itt a napenergia fejlődése, de azért vannak a világnak olyan részei, ahol azért elég komolyan ráfeküdtek arra, hogy ezt továbbra is fejleszik, mert hogy azért a napelemek, nem tudom, most mi az a százalék, az a hatékonysági százalék, amit így a legjobb napelemek tudnak?
Hát amit úgy kereskedelmi forgalomban lehet kapni, az most valahol ilyen 22%, 21,5 és 22,5% közötti teljesítmény, pontosabban hatékonysággal működnek, ezek az úgynevezett N-type Topcon panelek. Uh-huh. A mainstream panel típus, az most a PERC, monokristályos PERC panel típus, az egy pár százalékkal kisebb hatékonysággal működik.
Tehát van még hová ezt
abszolút
egyébként fejleszgetni.
Végtelenségig.
Igen, azt mondja egyébként, hogy a Houstoni Egyetem kutatói egy újfajta rendszer dolgoztak ki, amely képes hasznosítani a napsugárzást, számol be az Interesting Engineering nyomán az alternatív energia. Az intézmény szerint az eszköz megdöntötte az eddigi fotovoltaikus hatékonysági rekordot, a berendezés pedig akár egész nap használhatja a napenergiát. Az egyik technika egy olyan közbenső réteg alkalmazása, amely a napsugárzást a cellának megfelelően átszabja. A réteg előső része elnyeli a fotonokat, hőenergiává alakítja a sugárzást, felmelegítve a réteget. Az átalakítás korlátja 85,4%, ez azonban még mindig távol áll a 93,3%-os Landsberg határtól, a napenergia hasznosításának abszolút limitjétől. Tehát ez mi alapján határozták meg ezt a 93,3-at?
Fogalmam sincs, de azért az felkeltette az érdeklődésemet, hogy a hőenergiával alakítja a sugárzást. Tehát azért a hőenergiával alakítás az egy könnyebb ügy, mint hogy villamos energiával alakítsuk. Nekem csak ennyi talán értelmes hozzáfűzni valóban ehhez.
Jó, hát igen, akit érdekel ez a cikk, igen, én is csak levadáztam ezt a cikket, mondom, én betettem egyébként a Facebookon a posztunkba ezt a linket is, minden linket, amit emlegettem, azt betettem ide. És akkor még egy kérdése, hadd bombázzalak benneteket, mert hogy akkor ez már tényleg már majdnem a science fiction kategóriába esik, hogy mennyire gondoljátok, hogy mondjuk például ezek a nagy tech cégek tudják majd befolyásolni ezt a piacot. Pont most jött ki egy olyan hír, hogy a Google mesterséges intelligencia rendszere, a DeepMind-ra bíztak egy olyan feladatot, hogy egy fúziós reaktorban modellezzen egy olyan mágneses teret, ami azt a plazmát a megfelelő helyen tartja, ugye, ami rendkívül sok számítást igényel, és ezt elég jól meg is tudta lépni a rendszer. Tehát, hogy mennyire gondoljátok, Marce, hogy te a Google-nél is dolgoztál, tehát, hogy mennyire gondolod, hogy esetleg beleszólhatnak ebbe az egészbe ezek a nagy tech cégek?
Igen, volt szerencsém. Mindenképpen elkötelezett hívei a megújuló energiának ezek a tech cégek, de nem csak zöld ideából, hanem mert megéri nekik, tehát vásárolják ezeket az olcsó energiaforrásokat. Nem tudom, hogy ez a science fiction mennyire valósul meg, meg, de azért ezt így a napi, mondjuk úgy, hogy artificial intelligence, vagy mesterséges intelligencia leképződése már a lakosságnál is ott van, tehát tényleg akkor indul el egy adott fogyasztó, vagy úgy tölti az autót. Ezek ilyen pici algoritmusok, programok, vagy optimalizálás. Tehát mit jelent a mesterséges intelligencia? Szerintem nagyjából az, hogy a historikus adatokat, rettentő sok adatot megvizsgál, és abból próbál prognosztizálni, előrejelezni, és aszerint alakítani az adott eseményeket. De ha már tech cégek, akkor ugye a Elon Musk őrült gondolatai és rettentő jó gondolatai között azért ott van, hogy neki is van egy napelemes cége kvázi, és ugye a napelemes tetőcserepekkel már foglalkoznak. Van Magyarországon is cég erre, esztétikailag szuperül néz ki, még azonban hatékonyság szerint szerintem nem annyira éri meg, tehát mi ezzel nem kezdtünk még el foglalkozni.
De az abszolút... annak éri meg, akit nagyon zavar, hogy nem, hogy ahogy kinéz egy panel, és akkor azt mondja, jó, hát szeretnék, de ne legyen a háztető.
Hát, hogy a háztetőt is újra akarja éppen rakni, tehát ácsokkal a cserepezést. De azért én ebben is látok egy fantáziadús irányvonalat.
Talán egy kicsit földhöz ragadtabb aspektus itt a mesterséges intelligenciától így kicsit eltávolodva, hogy ezek a tech cégek, ezek hatalmas fogyasztók, és a rendkívül nagy fogyasztásukat, azokat úgynevezett áram, PPA-nak nevezett áramvásárlási megállapodásokkal fedezik, és ezek a PPA vagy áramvásárlási megállapodások, ezek lehetőséget biztosítanak a ipari napelempark fejlesztők számára ahhoz, hogy egy olyan fix átvételi rendszerrel, vagy olyan fix átvevővel és olyan garantált átvételrel rendelkezzenek, ami a banki finanszírozás szempontjából egy stabil cashflow-t jelent. Tehát ezzel a vételi szándékukkal és a vételi ígérvényükkel tudják segíteni a megújuló energiák elterjedését.
Azért, mert hogy azt mondja, hogy oké, én garantálom azt, hogy én föl fogok vásárolni tőletek X mennyiségű zöld energiát, akkor azt tudja mondani a bank, hogy oké, akkor nekem megéri befektetni mondjuk egy cégbe, amelyik mondjuk ezt előállítja. Tehát, hogy így.
Pontosan.
Jó, és akkor így az árásnak, bár szerintem azért bizonyos szempontból érintettük azt a kérdést, de ezt minden vendégnek föl szeretném majd tenni, hogy ti hogy gondoljátok, hogy mondjuk a hétköznapokban, tehát hogy mindig beszélünk ezekről a nagy dolgokról, a nagy tech cégekről, a mesterséges intelligencia, de mondjuk a hétköznapokban itt egy hallgató, aki most hallgatott minket, mi az a legegyszerűbb dolog, amivel tud tenni mondjuk a fenntartható jövőért, meg az alternatív energiáért, és azért, hogy egy tisztább világban élhessünk.
Én láttam egy ilyen chartot, és az egyik legelső, az tulajdonképpen, mármint hogyha széndioxid lábnyomot nézünk egy átlag ember szintjén, akkor az a transatlanti utazás, tehát a tengeren túli utazás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez az, amit lehetne tudatosabban csinálni.
Ne de minden mellett, második héten Amerikában.
Igen. Nem tudom, hogy ez hány embert fenyeget, de minden esetre ezzel sokat lehet spórolni. Hát és akkor itt vannak az ilyen alternatív dolgok, tényleg a vegetarianizmussal, vagy a BKV-val, de hogyha már ugye ingatlan energetikáról beszélünk, akkor egy hőszigeteléssel több tonna, éves szinten több tonna energiahatékonyságot tudunk nézni. Ugye egy energetikus ezt meg tudja vizsgálni, hogy mondjuk FFKG besorolás, és hova tartozik az ingatlan, és egy hőkamerával például pontosan, precízen meg tudja mutatni, hogy hol szökik el a hő. Tehát egy ilyen komplett energetikai korszerűsítés meggondolkozva.
Ilyet nem csináltak, én nagyon régóta akarok a házon egyet, mert valahol szökik a hő, és nem tudom, hogy hol, meg akarom keresni.
De egyébként pont most kezdünk ebbe is bele, mert mondja. Látványos és reprezentatív megmutatni ezt.
Ez nagyon jó. Milán?
Ha az energiafelhasználásunkat vizsgáljuk, akkor a közlekedésünk, és az, ahogy a Marcel is mondta, tömegközlekedés és a minél közelebbi munkavégzés, amennyire lehetséges ez a lakóhelyünkhöz képest. Ez az egyik mód, ahogy spórolni tudunk. A táplálkozásunk a másik, amit ugye a vegetarizmust említett Marcel, de valójában a húsfogyasztás, a messziről hozott élelmiszerek fogyasztása, vagy a szezonális és helyi élelmiszerek fogyasztásnak a preferálása, szerintem nem egy utolsó dolog. És amúgy a lakhatásunk, és amivel mi foglalkozunk, abban ugye a hőszivattyú, a klíma, a hőszigetelés, az ablakcsere. Most már a napelemes rendszer az egy kicsit háttérbe szorult, de ezek, amik szerintem bármelyiket választja bárki, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy az unokáinknak is egy élhető bolygója legyen.
És azért egy pozitív végkicsengés, tehát hadd legyünk egy picit optimisták, meg idealisták, hogy nem szabad legyinteni az egyén szerepére, tehát hogy az úgyis mindegy, hogy én becsukom-e, kinyitom-e az ablakot, vagy villanyautózok esetleg. Tehát hogy igenis kellenek ezek az apró cseppek, és a tenger majd összeáll.
Igen, vagyunk egy páron, tehát mindenki csak azt a picikét megcsinálja, igen, azért az összeadódik, tehát én is azt gondolom, hogy vagyunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok, és én elhivatottak vagytok az ügy érdekében, és nagyon reméljük, hogy akkor a tervek mind megvalósulnak, és továbbra is zöldülnek majd a háztartások nektek köszönhetően. És hát további szép estét kívánok. Mi zenélünk, és aztán még egyet visszajövünk egy kis konklúzióra, de milyen muzsikát fogunk. Ja, hát a végére hagytuk ezt emblematikusan. De nem, még akkor még nem, az majd a legesleg vége. Gaz-gaz következik, és egy egyszerű kedd.